Jó estét kívánok! Szeretettel köszöntöm Önöket a Szombathelyi Katolikus Egyetemi Lelkészség nyilvános előadás sorozatának ma esti programján, amely a Magyar Katolikus Kultúra Hetek program sorozat keretében valósul most meg. A gazdagság, a pénz ránk emberekre gyakorolt hatása, amely ennek a ma estének a témája lesz, és amely ilyen sok embert érdeklődéssel töltött el. Régóta foglalkoztatja a gondolkodókat és szolgál irodalmi művek tárgyául is. Én most egészen a középkorig szeretnék visszamenni, és ennek az előadásnak mindegy bevezetőjeként és aztán majd zárásaként két középkori szerzőt idézni ezzel a témával kapcsolatban. Az elején a 16. századig Shakespeare-ig szeretnék visszautalni, és a Velencei Kalmár című vígjátékából egy ide vonatkozó idézetet közvetítenék most Önöknek. Amennyire látom én, szintoly beteg, ki eltelik a sokkal, mint az, ki semmi mellett éhezik. Boldogság tehát a középállapot. A túlbőség hamarabb összül meg, de az elég tovább ég. Pedig megkérem német magdátatát,
szeretettel köszöntök mindenkit, jól látni, hogy ilyen szép száma vagyunk. Pénz és az örök élet, ez a cím. Úgy lehetne talán alcímként mondani, hogy hogyan kerül a csizma az asztalra, hogyan lehet keresztényként bizniszelni, mert hogy ezek néha egymás kizáró fogalmaknak tűnnek, legalábbis hangzanak a mi füleinknek. És nagy örömmel mutatom be a mai előadásnak a két előadóját. Dr. Baric Sarolta Laura Domonkos szerzetesnő és Dabóczi Gergely közgazdász, hittanetika tanár. Először is picit szeretném őket bemutatni, mert különleges személyiségek. Laura nővér kapcsán ezt mindenképpen elmondhatjuk. Éppen itt a szerelgásra érkezve kicsit viccelődtünk, hogy esetleg tudja valaki, hogy miért van a Coca-Cola-nak monopóliuma itt Magyarországon? Azért, mert Laura nővér a Pepsi Cola-ból kiszállt egy 90-es években. A Laura nővér kapcsán engedjék meg, hogy egy picit arról is szóljak, hogy ő menedzserként bejárta a fél világot, szinte hazaját New Yorkban, meg utazott üzleteket intézni Bangladestől egészen Németországig, és fontos kereskedelmi szektorban dolgozott, aztán 1994-ben a Jóisten hívására úgy döntött, hogy Domonkos szerzetes rendbe lép, és éppen a délután meg is látogattuk azt a rendházat itt a Petőfi Sándor utcában, ahol a szerzetes életétől elkezdte meg azt a templomot, ahol a első fogadalmát tette le, illetve ahol készült az örök fogadalmára is. Valójában egy kicsit olyan fura is, hogy valaki, aki üzletasszony, hogyan lesz utána szerzetes, és hogy ez az egész gondolkodás, ami végig megmaradt az életében, a már mint a Jóistentől ihletett gondolkodás, ez beitta magát ebbe a közgazdaság tudományba, amit ő művel, és erről fogunk azt gondolom, hogy majd a mai este hallani bűségesen. Laura nővér a Corvinus Egyetemnek az oktatója, emellett a Nemzeti Közszolgálat Egyetemnek az oktatója, a Magyar Nemzeti Bank Pallas Athéni Alapítványának is az oktatója, és a KETEG, a keresztény társadalmi elvek a gazdaságban társaságnak az alapítója és hát a szellemi motorja, és így ezen a ponton szeretném ennek az alapítványnak a főmunkatársát is bemutatni, Dabóczi Gergelyt, ahogy említettem, ő végzett közgazdász és mellette hittanetika tanár is. Mindkettő személyiség a létében, egzisztenciában garantálja az, hogy egy kicsit új szemléletmódból tekintsünk a közgazdaságra, vagy akár a pénznek a világára. És az a fajta gondolkodásmód, amit képviselnek, én remélem, hogy majd közel is kerül az este során mindannyiunk közé, én ezt kívánom, és köszönöm, hogy elfogadtátok a meghívásunkat.
Köszönjük szépen! Én azt mondtam Norbert atyának, amikor bemutat, csak azt nem mondja, hogy a Pepsi-nél dolgoztam.
mert hogy a média nagyon szereti ezt a mozzanatot kiemelni az életemből, de én egyáltalán nem ezt tartom a legfontosabb mozzanatnak, hanem a hivatásomat, a domonkosságomat, és azt, hogyha az apostoli életemben közgazdaságtanról beszélünk most már, mert egy közösség van mögöttem, mellettem, akkor azt emelném ki, hogy egyrészt van közgazdasági végzettségem, tapasztalatom, másrészt meg végeztem a Szapiencia Főiskolán hittanári diplomát szereztem, etikatanári diplomát szereztem. Tehát ez a kombináció, hogy közgazdaságtan és teológia, ez megvalósul az én életemben is, amire egy nagyon kedves domonkos nővér rendtársam, nővérem hívta fel a figyelmemet, hogyha az ember teljességében akar gondolkozni gazdaságról, gazdasági elméletekről, jelenségekről, akkor a teológiát kell, hogy segítségül hívja ehhez az empirikus és nagyon is pozitivista és nagyon is modern tudományákhoz. És hát a Jóisten engem arra vezetett, hogy én megtaláljam ezt a kombinációt, és ebben leginkább Aquinói Szent Tamásra támaszkodva írjak egy doktori disszertációt a Corvinus Egyetemen, ami szintén egy nagy különlegesség, hiszen a Corvinus egy igen hagyományos, ugye a Marszkárok Közgazdaságtudományi Egyetemből alakult, és most inkább a főáramú közgazdaságtant oktató egyetem. De sikerült ezt a szemléletet ott hát doktori disszertációban megírnom, és ezért vagyok nagyon hálás a Jóistennek, hogy erre az útra rávezetett, és ezen az úton abszolút nem vagyok egyedül, mert ahogy Norbert Ete bemutatta, megalapult a KETEG, keresztény társadalmi érdek a gazdaságban képzés a Szapiencia Főiskolán. Ezen a képzésen már 20-22 tanár tanít, és van egy alapítványunk, aminek a főmunkatársa Gergő, tehát vannak fiatalok, vannak nagyon buzgó keteget elvégzett hallgatók, volt hallgatók, akik velünk vannak, és csinálják tovább ezt a szemléletű közgazdaságtan. Tehát gyakorlatilag mozgalommá vált, és hát nagyon buzgón dolgozunk, hogy a világot jobbá tudjuk tenni ezzel a szemlélettel.
Magamról nem mondanék sokkal többet, viszont annyit hozzátennék itt a nagyszerű bemutatáshoz, hogy én is a Jóistennek köszönhetem azt, hogy most itt vagyok, meg azt is, hogy Laura nővérrel egyáltalán találkoztam, és azt a kérdést nagyon sokszor megkaptam, én egyszer kezdtem a Hittudományi Főiskolát és a közgazdaságtant, hogy miért csinálok olyat, ami egymással ellentmond. És most szeretnénk ezzel az előadással is, de hát ugye inkább nem csak az előadással, hanem inkább az életünkkel bebizonyítani azt, hogy itt nincs semmilyen ellentmondás, az ember ezt jól csinálja, jó szemlélettel csinálja, és a Jóisten akaratát követve csinálja. Úgyhogy én egy-két év után, miután a Corvinusra is jártam, és a Hittudományi Főiskolára kezdett kibontakozni előttem egy olyan csoda, hogy valahol ez össze tud kötődni, és nagyon szép dolgok tudnak abból születni, ha ez valóban összekötődik ez a két irány, az erkölcs és a gazdaság. Úgyhogy lassan vágjunk is bele az előadásba. Itt gondolatébresztőnek egy olyan képet raktunk fel, ami Mexikóban készült, és kicsit szemlélteti azt, amiről szeretném ma beszélni, legalábbis annak egy kis szeletét szemlélteti. Ez egy olyan mexikói város, ahol egy nagyon éles határ választja a nyomornegyedet a luxusnak a negyedétől. Ez kicsit torzan, de azért mutatja, hogy a mai világgazdaság milyen irányba ment el. Hát erről szeretnénk beszélni, és valahogy majd szeretnénk azért behozni, de valójában az örök életnek és a többi erkölcsi kérdésnek is a gondolatvilágát.
Az első címünk az volt, hogy a gazdaság, ez Ferenc pápa, Gaudium, Ferenc pápának a Laudato Si enciklikájának az egyik mondata, és azt akarja szimbolizálni vele, hogy a mai világ, hogyha megközelítjük a gazdaság kérdését, akkor olyan, hogy azt mondhatjuk el, hogy a gazdaság teszi rosszá ezt a világot. A gazdaság az, amelyik ezt a világot mindenféleképpen nyomorba dönti. Ezt akarjuk most megcáfolni 60 perc alatt, és ezért a második alcím az volt, hogy a pénz és az örök élet között van-e valami összefüggés. Ez mondok egy történetet, hogy a budakeszi plébánián van egy nagyon buzgó fiatal ember, most már megnősül, de a cserkészeknek segített, a minisztrásoknak segített, nagyon sokat tett a plébániáért, és akkor a hívek elkezdtek róla beszélgetni, hogy hát ez egy fantasztikus fiatalember, nagyon buzgó, de milyen kár, hogy bankban dolgozik. És nekem megmaradt ez a mondat, hogy hát miért kár, hogyha egy buzgó keresztény fiatalember bankban dolgozik, és az első megközelítésünk az, hogy hát tényleg, mert a bank az a pénznek a fellegvára, a pénz az az ördögtől való dolog, és hogy egyszerűen, ahogy így mondta, hogy a bizniszelni az egy nagyon szörnyű dolog. És úgy gondoltam, hogy ez is egy missziós feladat a keresztények felé, megmutatni azt, hogy nem biztos, hogy a pénz öl, nem biztos, hogy a pénz ördögtől való, és nem biztos, hogy a gazdaság az egy kereszténytől távol álló tevékenység, hiszen ruházkodnunk kell, cipőt föl kell vennünk, étkeznünk kell, házat kell építenünk, és ez mind a gazdaság területén elvégzendő feladat. Tehát az lenne a következő lépés, hogy nem csak megmutatni a világnak, hogy lehet erkölcsösen gazdálkodni, hanem megmutatni az erkölcsösen élő embereknek, hogy lehet gazdálkodni. Visszamennénk az előző képhez, a hógolyóhoz, és egy kicsit bemutatnánk Gergellyel azt a keteget, amit elég nehéz kiejteni, keresztény társadalmi elvek a gazdaságban, csak azért, hogy illusztráljuk, hogy a gondviselés mennyire fölkarolja ezt a fajta szemléletet, hogy megmutassa a világnak, hogy kell gazdálkodni és lehet jól gazdálkodni, és Jézus vezet egy olyan mozgalmat, ami ezt meg szeretné mutatni az embereknek. Azért hógolyó a kép, mert ugye a hógolyó úgy indul, hogy egy kisgyerek elkezdi gyúrni a havat, egy maroknyi havat gyúr, összegyúr, és abból összeáll egy picike kis golyócska. Hát ez volt 2010-ben a Szapiencia főiskolán Hedvig nővérnek az ötlete, a mi rendfőnökünknek az ötlete, amikor ő rektor helyettes volt, mert azt mondta, hogy Laura nővér, próbáljuk meg, hogyan lehet megcsinálni a Szapiencián azt, ami a római Tápai Szent Tamás Egyetemen már működik, egy társadalomtudományi kar, amelyik az egyház társadalmi tanítását veszi alapul gazdasági kérdésekben. Nézzük meg, hogy meg lehet-e ezt csinálni a Szapiencián. És akkor egyik barátommal, Szira Solanda nekiálltunk programot készíteni, csináltunk egy kurikulumot, egy tantervet, amit aztán a Szapiencia akkreditáltatott, és létrejött a kettet képzés 2010-ben először csak 20 emberrel. Nagy sikere lett a képzésnek, mert a 20 emberből legalább 5 velünk maradt 2012 után, és elkezdtünk missziós dolgokat is csinálni, amit majd Gergő mindjárt bemutat. Csak annyit mondok a képzésről, hogy azért volt ez egy különleges gazdasági képzés, mert a teológiára alapozott. Tehát 3 tantárblokkot határoztunk meg a barátommal, amit az Angelicum tanterve alapján találtunk ki, és az egyik tantárblokk a teológia és a filozófiának a tárgyai, a másik tantárblokk a társadalomtudományi tárgyak, és a harmadik tantárblokk csak a közgazdaságtan. Azért találtuk ezt így ki, mert úgy hívjuk ezt a képzést, ami már a Corvinuson is folyik, hogy emberközpontú gazdaság. Tudnélik, ha megnézzük a mostani gazdasági felállást, akkor ott az ember gyakorlatilag nem más, mint egy eszköz. Az embert munkaerőnek nézik, az embert erőforrásnak nézik, az is a neve a tantárgyaknak, hogy erőforrás gazdálkodás, munkaerő gazdálkodás. Tehát az ember gyakorlatilag a gazdasági célok, ami ebben a főáramban nem más, mint a pénznek a felhalmozása, a haszonnak a felhalmozása, ennek a célnak az eszköze. És akkor felfedeztük a katolikus egyház társadalmi tanításában azt a gondolatot, hogy igazából az ember nem eszköze a gazdaságnak, hanem alanya. Második János Pál pápa a Laborem Excelsis című enciklikájában, amit 1981-ben írt, leírja azt, hogy az ember a munkának az alanya, az alapja és a végső célja. Tehát az ember, mint teljes ember vesz részt a munka folyamatban, a gazdasági folyamatban, alap, alany és cél. És hogyha az ember ennyire fontos a gazdaságban és nem eszköz, akkor a közgazdaságtan úgy kell elkezdeni tanulni, hogy az embert fogjuk körüljárni, az embert kell megismerni. Ezért vettük mi filozófiai és teológiai tantárgyakat a gazdasági képzésünkben, hogy körbejárjuk az embert, hogy megtanuljuk, hogy milyen az ember, hiszen az emberi értékrend lesz az, amelyik meghatározza a gazdasági rendet, hogy milyen lesz a gazdasági rendszer. Tehát ez volt az első nagy ötletünk ezzel a képzéssel kapcsolatban, és nagyon bejött, mert a Corvinuson, ahol emberközpontú gazdaságként oktatjuk a tárgyat, a hallgatók pontosan azt mondják, hogy ez egy hiánypótló tantárgy a Corvinuson, hiszen ők nem mennek le az embernek ilyen megismeréséig, nem mennek le teológiai megismeréséig, nem mennek a filozófiai gondolatokig. Úgyhogy nagyon, tehát ez egy jó ötletnek bizonyult, és 2010 óta most van, tehát 6 év óta folyik ez a szemléletű oktatás. A Corvinuson 160-180 hallgató veszi föl. A Szapiencián idén is 20-an jelentkeztek erre a nagyon nehéz 4,5 éves posztgraduális esti képzésre. Úgyhogy azt tudom mondani, hogy ez egy sikersztori, és ez a szemlélet, amit az egyháztársalmi tanítása sugall nekünk, ez egy járható út a gazdasági képzésben. És a képzés mellett rájöttünk, nagyon buzgók vagyunk, és nagyon szeretnénk ezt a gazdasági nézetet elterjeszteni, hogy nem csak képzéssel kell terjesztenünk ezeket az ötleteket, hanem más missziós tevékenységgel is, és ezért hoztuk létre a Keteg alapítványunkat.
Igen, és az alapítvány az, mint ahogy már ideje ki is vetítettük, a kiterjedt tevékenységeket csinálunk már, mint például a konferenciákat szervezünk gyakorlatilag éves szinten. Most a legutóbbi, mint már 600-an vettek részt, ami egy nagyon nagy előrelépés volt számunkra. Létrehoztunk egy szalont a volt hallgatóknak és a jelenlegi hallgatóknak is, és ez egyfajta nyitás is a világ felé, hiszen sokan vannak, akik bár nem keresztények, de érdeklődnek az emberközpontú gazdaság felé, mert megészlelik, hogy itt valami többről van szó. Észlelik azt, hogy a profitnak ez a szintű maximalizálása, amiről a mai világ szól, az valahol kevés. Erre sokan szerencsére ráéreznek. Úgyhogy ezek e felé is nagyon nyitottak vagyunk. És ezen kívül könyveket jelenítünk meg, kiadványokat jelenítünk meg, ebből kettőt majd hoztunk ide, ebből a végén majd itt az előadás végén örömmel adunk az érdeklődőknek. És hát próbálom minél több helyre elmenni az Laura nővérrel, hogy magát a képzést is hirdessük, meg magát ezeket az elveket, mert abban hiszünk, hogy ha valahogy ezek úgy értő fülekre leelnek, akkor változhat a világ. Tehát valahol ez a cél, hogy mi magunk is boldogabbak lehessünk, és az egész társadalom egy olyan irányba menjen el, ami igazából a mi boldogságunkat, kiteljesedésünket segítse.
Visszatérnénk most a fő címre, meg a mondani valónkra. És Ferenc pápát szeretném most mindenféleképpen egy kicsit hosszasabban idézni, hiszen ő az, aki az enciklikáiban, írásaiban, felszólalásaiban, előadásaiban nagyon is elemzi a mai gazdaságnak a helyzetét. Ő mondja nagyon élesen azt, hogy nemet mondunk a kirekesztésen és az egyenlőtlenségen alapuló gazdaságra. Még azt is hozzáteszi, hogy ami most van, az egy szemetes kosár társadalom, ez az ő kifejezése, a szemetes kosár társadalom. Azt érti alatta, hogy ebben a gazdasági rendszerben, amit most élünk, az emberek nagy többsége kihullik. Gergely ezt majd nem sokára nagyon részletesen el fogja mondani. De egy olyan gazdaságban élünk, ahol az ember lenullázódik, értéktelenné válik, nem számít, szemetes kosárba dobják. Egy olyan kifejezést használ ő ennek az ellenzési ellenkező oldalára, hogy nem egy szemetes kosár, hanem egy inkluzív gazdaságra lenne szükség, egy olyan gazdaságra, amely minden embert magában foglal, amelyik minden egyes embert képes életben tartani, az értékességét megmutatni, az emberi mi voltát és emberi becsületét életben tartani, értékként kezelni, és ez az inkluzív gazdaság az, amit igazából olyan emberek kellene, hogy üzzenek, akik erényesek, akik erkölcsösek, akiknek egy olyan értékrendjük van, amely nem a felhalmozás, nem a nem a kapzsiságot, nem a mohóságot teszi az első helyre az életében, tehát nem a haszonelv alapján működik, hanem az enyénetika elv alapján működik, amelyben számára a pénz, a gazdagság és a gazdaság egy eszköz. Ezt is majd egész részletesen be fogjuk mutatni, de nagyon ajánlom önöknek ezt a könyvet, a Vatikán két újságírója írta, ez a gazdaság öl, ahol nagyon részletesen 100-200 oldalon keresztül bemutatják az újságírók azt, hogy Ferenc pápának milyen nézetei vannak, és ez valóban egy látlelet a mai gazdaságról. Ugye kettős a célunk, mint mondtam, az egyik megmutatni a mai gazdaság látletét és egy orvosságot adni. Ehhez ezt az idézetet szeretném most felolvasni, amelyet egy domonkos érsek, Firenzei Szent Antonin a 15. századból írt le Summa Moralis című könyvében. A jó hírem az, hogy arról a fajta gazdaságról, amelyik nem öl, hanem szolgál, már Arisztotelész is írt, Aquinói Szent Tamás is írt, Firenzei Szent Antonin is írt, és más középkori skolasztikus szerzők is írtak, ugyanis ki tudták mutatni azt, hogy a nyereségnek és az örök életnek pozitív összefüggése van egymással. Tehát amikor az ember ezt a mondatot meghallja, hogy a pénz és örök élet, akkor nyilván arra gondol, hogy ez ellentét. Mert a pénz az valami mohóságot, kapzsiságot testesít meg, ugye az örök élet az erényességet, tehát a kettő kizárja egymást. Most Firenzei Szent Antonin azt írja, hogy a nyereség célja, hogy vele az ember magának vagy másnak juttasson állapotok szerint. Tehát ő szerinte a profit azért kell, hogy adjak belőle valaki másnak, adakozzak belőle. A juttatás célja magának vagy másnak, hogy erényesen tudjanak élni. Tehát a profit egy erényes dologhoz kell, hogy kapcsolódjon. Hát gondoljunk, van egy pakisztáni bankár a Yunus, aki szegényeknek adott kölcsön, de mondhatnám 15. századból a Ferences jelzálog kölcsönző bankokat, a Monti di Pieta, úgy hívták ezeket, vagy Montes Pieta, Tisza kegyesség halma. Ferencesek azt csinálták, hogy bankot alapítottak arra, hogy a szegényeknek adjanak kölcsönt. Tehát ugye bankot, amit elvileg elítélnénk, mert mohóság és válságban öntötte a világot 2008-ban, ugyanakkor mégis ez a bank erényesen tudott működni, mert szegényeknek adott kölcsön. Tehát a bank tud etikus lenni, tud erényesen működni, a pénz tud erényhez kapcsolódni. Ugye ezt írja, hogy erényesen tudjanak élni, ez volt a profitnak a célja a Firenzei Szent Antonin domonkos érsek szerint. Az erényes élet célja az örök dicsőség megszerzése, tehát az érsek levezette azt, hogy a pénz igenis elő tudja segíteni az örök életet. A pénz mint eszköz, mint egy olyan semleges igazából eszköz, amely a jóra irányul, az elő tudja segíteni az ember kiteljesedését is, mint anyagi jószág, mint a legalacsonyabb fokozatú anyagi jószág. Ezt majd még jobban ki fogjuk bontani az előadás során.
Meg szoktuk kapni kérdésként, hogy egyáltalán miért beszélünk erről a témáról ilyen sokat. Van-e baj, van-e olyan dolog, ami ennyire indokolná ezt? Hát egy kicsit egy ilyen lebutított változatában bemutatnánk, hogy hogy áll a mai világgazdaság. Ez egy kicsit olyan egyszerűsített dologról lesz itt szó, amit sokan már a tévéből, általános iskolában is akár környezetgazdaságtan, vagy hasonló órákon már hallanak, azonban valahogy elég jelentős dolog, de mégis mint a kicsit a szőnyeg alá lenne söpörük. Úgyhogy pár számot és adatot halljuk arról, hogy miért fontos erről az egész témáról beszélni, milyen problémákkal nézünk szembe. Az egyik legérdekesebb adat, ami kicsit így a világban az egyenlőtlenséget szimbolizálja, itt kapcsolódhatunk a bevezető képhez is, amely azt mutatja meg, hogy most ez 2016-os adat, tehát a legfrissebb adat, hogy a leggazdagabb és legszegényebb emberek közötti rés, gap, az igazából folyamatosan növekszik. Tehát most ott tartunk, hogy ugye 7,4 milliárd ember él a Földön, lassan már 7,5-ig közeledünk, és ennek a szegényebbik felének az összvagyona az annyi, mint 62 leggazdagabb embernek a vagyona. Ez folyamatosan csökken ez a szám, 2005-ben még 82 körül volt. Tehát egyre kevesebb ember kezébe egyre több pénz összpontosul. Itt egyébként egy-két dolgot majd hozzáteszünk még, mert nem ennyire egyszerű a helyzet, sokkal összetettebb, de nézzük először a többi statisztikát, és akkor kiegészítjük őket. Tehát egyrészt láthatjuk azt, hogy mindig több mint 800 millió és 900 millió körül majdnem sokak statisztika, 1 milliárd ember van, aki napi szinten éhezik. Tehát sokszor mondják itt a kapitalizmus vívmányaként, hogy 1990 óta az 1,7 milliárd mély szegénységben élő ember 2010 körülben lecsökkent 1 milliárd fővel, tehát 700 millióra. Tehát ez egy nagy vívmánynak mondható, ugye 1 dollár per nap az a szegénységi küszöb vásárlóerőparitáson, amit így szoktak mérni a statisztikusok, és ez valóban történt egy nagy csökkenés, de sok érdekes szám még hozzájön, ami árnyalja ezt a képet, és láthatjuk, hogy annyira nem lehetünk mégsem nyugodtak, nem oldott meg mindent a kapitalizmus, egyrészt a középréteg sem lett igazán, hát főleg a harmadik világban nem lett vak széles, és hát láthatjuk például azt, hogy a napi szinten való éhezés az egy olyan dolog, amit mindenki, hogy mondjam, azért lelkével mar egy kicsit, hiszen az, hogy 1 milliárd ember, tehát a egy hetede a Földnek napi szinten éhezik, az valamit jelez abból, hogy a világgazdaság nem működik úgy, ahogy talán kellene és tudna. A klímaváltozásra csak azért hozzuk ide, egy egészen külön téma, az emberi vonatkozása miatt hozzuk ide. Ugye a statisztikák azt mondják, most direkt, hogy legóvatosabbat hoztunk, meg ezt szoktuk hozni, nehogy itt túlzásokba essünk, de a legtöbb statisztika azt mondja, hogy csak és kizárólag a éghajlatváltozási okok miatt 2050-re 100 millió menekült lesz, most nem a háborúról beszélünk, meg nem egyéb vallási okokról, kizárólag a éghajlatváltozásról. Ez megint egy olyan jel, ami elgondolkodtató, és különösen is a következő ábra miatt elgondolkodtató, mert itt a felelősségről, mi Laura nővére nagyon sokat beszélünk, sokan ugye tagadják itt a felmelegedésnek az emberi vonatkozását, most ebben nem fogunk belemenni részletesen, mert inkább az elméletről szeretnénk majd többet beszélni, de hoztam egy nagyon érdekes grafikont, a Bloombergnek egy nagyon friss kutatását, ami gyönyörűen levezeti azt, hogy emberi okokra, a széndioxid kibocsátásra vezethető vissza az, hogy globálisan melegszik a Föld, és hát akkor ebből láthatjuk ezeket a menekült válságokat és ehhez kapcsolódó problémákat is. Tehát itt igazából az egész ábrának számunkra az a konklúziója, hogy igenis van egyéni felelősségünk ebbe a egyébként nagyon is globális és összetett problémában. A következő az megint egy érdekesség, ami az ökológia lábnyommal foglalkozik. Itt a képen azt láthatjuk, hogy ha olyan színvonalon élnénk, ahogy egy átlagember az adott országban, akkor hány földre lenne szükségünk, hogy ez hosszú távon fenntartható legyen. Hát látjuk, hogy ugye hát csak pár adatot hoztam, tehát a franciák még ilyen szempontból úgy elég, hát mondjuk azt, hogy ügyesek, náluk csak 2,5 földre lenne szükség ahhoz az életszínvonalhoz, de hát láttuk itt 5 földes adatot is. És egyébként Magyarország is a franciához van a legközelebb, a 2 és 3 között van, kicsit a 2-höz van közelebb. Tehát amikor azt gondoljuk, hogy Magyarországon nagyon rosszul élünk, akkor bizony az átlagot véve azt tudjuk mondani, hogy ez sem fenntartható. Tehát ahogy most élünk itt Magyarországon, az nem fenntartható, ha hosszú távon gondolkodunk az anyagi erőforrások tekintetében. És a legeslegérdekesebb egyébként az, hogy ezek globális adatok, és a Föld erőforrásnak 80%-át használja, a leggazdagabb 20%. Tehát itt megint van egy nagyon nagy egyenlőtlenség, ami sok felé még tovább gondolkodtathat minket. Tehát, hogy a erőforrások felhasználása is egyenlőtlen. Mi a válságokat is elég komoly jelnek vesszük. Most csak egyet hoztunk ide, a 2008-as világgazdasági válságot, ugye annak nemrég volt az évfordulója. Hát, ami itt számunkra érdekes, hogy két dolog, vagy legalább három dolog érdekes, igazából az egyik az, hogy elég hamar elfelejtjük ezeknek a hatásait, pedig nagyon komoly hatásai vannak, és nem csak pénzben, nem csak arról van szó, hogy egy-egy vállalat bedől, tönkre megy, hanem ez az, amiről nem annyira hallunk, de hát csak az amerikai válságnak, csak Amerikában például 8 millió ember vesztette el a munkáját, több mint 10 000 lettek öngyilkosok, és hát 6 millióan ugye az otthonukat is elvesztették, mert az egy ingatlan válság is volt egyben, onnan is indult ki többek között. Tehát, hogy itt azt láthatjuk, hogy hogy itt egyéni bűnökre visszavezethető. Ugye most rengeteg film készült már a válságokról, majdnem mindegyik elég objektíve bemutatja azt, hogy a mogulságra, önzőségre építve mentünk el ilyen meg olyan irányba, aminek igazából megvan a következménye, már láthatjuk rövid távon is. Egyébként most sem lehetünk túl nyugodtak, most már elég komoly statisztikusok és közgazdások folyamatosan azt mondják, hogy hiába volt a 2008-as válság, nem tanultunk belőle túl sokat. Tehát folyamatosan olvasni azt, hogy a küszöbön van a következő válság is. Úgyhogy ezért is lesz az a szemléleti váltás, gyakorlatilag előbb-utóbb kényszerszerű, amiről Laura nővérrel beszélünk, mert komoly problémákat fog ilyen területen is okozni. Az utolsó téma, amit itt példaként behozunk, az a boldogságnak kicsit a kérdése, meg a munkának a kapcsolata. Ugye azt egy elég közhelyes, hogy a pénz nem boldogít, azért ennél kicsit mélyebbre mennénk. A statisztikusok azt nagyon gyönyörűen kimutatják, hogy miután az embernek megvan egy új közepes életszínvonala, onnantól valóban nem boldogít a plusz jövedelem, a többlet jövedelem. Most egy olyan ábrát láthatunk fenn, ami igazából csak annyit mutat, hogy ahogy nő a jövedelem, úgy a boldogok aránya a társadalomban az igazából nem nagyon változik. Itt azért nem szabad ezt félreértenünk, nagyon is van szerepe a pénznek abban, hogy tehát ugye van egy határ, ami igenis boldogít, hiszen ha tényleg napi szinten nem tudunk élelemhez jutni, és hasonló problémákkal küzdünk, akkor ez nagyon is ki kell jelentsük, hogy problémák vannak, és a boldogságot is nagyban befolyásolja. Itt még két nagyon érdekes mutatót hagy említsek meg. Az egyik a Robert Waldinger, aki a világ leghosszabb boldogság kutatását csinálta, most szerencsére internetet is bejárta az ő kutatása. 75 éven át zajló boldogságkutatásnak az lett az eredménye, hogy amit egyébként a Harvard Egyetemen csináltak, tehát úgy van tekintélye a kutatásnak, hogy nem a pénz, nem a hírnév, és még csak nem is a ehhez kapcsolódó egyéb hát mai világ által úgy színpadra tett értékek okozzák a boldogságot, hanem a minőségi kapcsolatok. Csak nem is az, hogy a kapcsolatok, hanem azok az emberek boldogok igazán, akik minőségi kapcsolatokban élnek, a Jóistennel is, az emberekkel is. Tehát, hogy ez semmilyen vallásos vartozása nem volt a kutatásnak, és mégis ez jött ki. Minket ez nagyon megnyugtatott, mert hát aláhúzza azt, amit mondunk, hogy a kapcsolatok azok valahol azért fontosabbak sokkal, mint maga a pénz így önmagában. Tim Kasser, akivel egyébként pont decemberben lehet Magyarországon is találkozni, mert őt meghívtuk, ő egy amerikai pszichológus, és egy ilyen előadássorozatot fog tartani több helyen is, Budapesten is. Ő pedig abszolút ennek a témának a specialistája, ő hát rengeteg statisztikát készített meg, kutatást, ő igazából azzal foglalkozik, hogy azok az emberek, akik kicsit akár valamilyen szempontból a szeretetből hiányt éreznek az életükben, azok elmennek egy anyagiasabb irányba, és hogy ezek az emberek sokkal kevésbé boldogok, mint azok, akik szintén a kapcsolatokban a boldogságot élnik meg. Tehát ő arról ír, hogy az anyagiasság és az anyagias célok kitűzése az életben, az sokszor egy pótlék. És arról ír szintén elég komoly kutatásokkal alátámasztva, hogy pont emiatt ez egy ördögi kör, és hogy aki igazából elkezdi anyagias célokat követni az életében, mint fő cél, azok igazából ördögi körbe fognak kerülni, és emiatt fizikailag is meg fog ez látszódni rajtuk, tehát a depressziótól kezdve rengeteg tünetet mutat ki ezekben a statisztikáiban. És hát most nagyon sokszor megkapjuk a kérdést, amikor ezeket így végigmondjuk, hogy akkor egyébként mi értelme az egész gazdaságnak, hova kéne, hogy tartsol, akkor van erre jó válasz, vagy tudunk-e bármi értelmeset mondani akkor ezzel kapcsolatban. Hát most egy-két ilyenre égül, nagyjából lelőjük a poént, és elmondjuk, hogy az egyház nagyjából mit mond, nem lesz túl meglepő, és utána szépen lassan, jó részletesen kifejtjük le Laura nővérrel. Hát az első, ami nem meglepő, egy az egyben azt mondja az egyház, hogy a gazdaság értelme az emberek boldogságának az elősegítése. Ez középiskolában és óvodában is mindenhol elmondjuk, ez így van. És ha nem ez valósul meg, akkor nagyon komoly problémák vannak. De van még egy komoly kijelentés, ami úgy szól, hogy ha az emberek jó értékrendet követnének, akkor a gazdaság az emberi kiteljesedés helye lenne. Kiteljesedés itt, ha most ilyen keresztény körökben vagyunk, akkor azt is jelenteti, hogy az életutunkon, a saját életszentségünket minél jobban meg tudjuk élni, hivatásunkra minél jobban rá tudjunk találni, és így igazán boldogok tudunk lenni. Hát megint jön egy kijelentés. egész ketegnek, az egész szemléletünknek az az alapja, hogy a gazdaság van az, hogy, tehát a gazdaság az az ember kell, hogy valahol szolgálja, és az nem jó, hogyha az ember bedarálódik, és valahol a GDP-t próbáljuk egyedül növelni, és az az egyetlen életcélunk. Tehát, hogy az emberek boldogságát igenis tudja szolgálni egy gazdaság, ezt is nevezik szolgáló gazdaságnak, és most fogjuk majd meglátni szépen, hogy ez egyáltalán lehetséges-e, vagy hogyan. És akkor két kijelentés, ami nem csak a korvinuszon, hanem azért majdnem mindenhol kiveri a biztosítékot, és akkor ennek következik az elméleti kifejtése, Laura nővér fogja ezt kifejteni. Az egyik az, hogy az ember az első struktúrához képest. Sokszor ugye megkapjuk azt, hogy a gazdaság ez egy olyan rendszer, ami belekényszeríti az embert ebbe a mechanizmusba, és nem tudunk mit csinálni. Hát majd mindjárt meglátjuk, hogy ez pontosan hogy van. A másik kijelentés pedig az, hogy a profit nem cél, hanem eszköz. Ugye ez főleg az olyan egyetemeken veri ki a biztosítékot, ahol az összes példa, az összes gyakorlat arra van egyedül beállítva, hogy a profitot valahogy maximalizáljuk, és az lebegjen a szemünk előtt. Pedig mi azt állítjuk, hogy ha ezek nem így vannak, akkor az azért megoldás is lehet.
Na, akkor elérkeztünk a nagyon izgalmas részhez, hogy mi a megoldás. És akkor egy szóval azt mondanám, hogy a megoldás az, hogy paradigmát kell váltani. Ugye ez is közhely kezd már lenni, ezt halljuk magyar politikusok szájából is, nagyon sok közgazdás szájából is, hogy paradigmaváltás a közgazdaságtanban. Most mit is jelent ez a paradigmaváltás? Ugye paradigma annyit jelent, hogy egy nagyon alapvető gondolkodási rendszer, egy kompakt, komplex gondolkodási rendszer. A fizikában a newtoni mechanika volt egy paradigma, és a paradigmaváltás a fizikában az, hogyha a kvantummechanikát gondoljuk el. Nem vagyok fizikus, ennél többet én se értek belőle, csak ezt magyarázták nekem, hogy ez egy óriási nagy ugrás, amikor más alapokra helyezem valamilyen tudományágnak a gondolkodás módját. Hát ugyanezt kell, hogy megtörténjen a közgazdaságtanban is, más gondolkodási alapokat kell kitalálni, létrehozni ahhoz, hogy ki tudjunk törni ebből a gazdaság öl paradigmából, és a gazdaság szolgál paradigmába jussunk el. Most ez a két gondolkodási paradigma, a jelen közgazdasági gondolkodás a haszonelvűségre épül. Én haszonközpontúnak neveztem el a disszertációmban, de máshol is láttam én ezt leírva. Tehát a haszon körül forog a közgazdasági gondolkodás a főáramban. Ez egy paradigma, mert ennek rengeteg struktúrája és elve van. Most ha ebből ki akarok lépni, akkor egy másik gondolkodásmódba kell belelépni, és hát ahogy itt Gergő leírta, meg ahogy én tapasztalom, nem vagyunk egyedül, ez a másik gondolkodási paradigma keresztény gondolkodásmód, amit úgy is hívhatnánk, hogy erényetika, vagy úgy is hívhatnánk, hogy az egyház társadalmi tanításra alapozott gondolkodásmód, mert ez egy annyira másik fajta rendszer, hogy az összes problémát meg lehetne oldani vele. Ehhez az új gondolkodási rendszerhez az első lépés az, hogy meg kell határoznom, hogy mi az, valóban, ahogy Gergő mondja, mi az elsődleges. A struktúra, tehát egy rendszer, a gazdasági rendszer-e, vagy a gazdasági rendszert alkotó ember, az egyed, az elsődleges. Tehát ha változtatni akarok a rendszeren, végső soron mind kell változtatnom. Az emberi gondolkodásmódon, az emberi értékrenden kell változtatnom, vagy a struktúrán. Ez egy akkora kérdés volt, hogy mert az 1950-es évektől foglalkoznak vele pszichológusok, szociológusok, szervezettudománnyal foglalkozó emberek, és az első megközelítés az 1950-es években történt, amikor azt mondták a pszichológusok, hogy a struktúra az első. Tehát a csoportnyomás. Gondoljunk a kommunizmusra, gondoljunk a fasizmusra, hogy olyan agymosást tudott gyakorolni az emberekre a rendszer, hogy az emberek egészen meg tudtak változni ettől. Itt föl van sorolva egy csomó szerző, aki így gondolkodik, hogy a csoportnyomás az elsődleges, a csoportnyomásban az ember felszívódik, eltűnik, átalakul. Aztán a 60-as években jött egy másik pszichológiai gondolkodás, amit a humanisztikus pszichológiának nevezünk, Carl Rogers és Abraham Maslow nevében fémjelezhető ez a humanisztikus pszichológia, és ezen belül létrejött egy pszichológiai ág, az úgynevezett self-determination theory, angolul ez magyarul lefordítva annyit jelent, hogy önmeghatározás elmélet, önmeghatározás. A humanisztikus pszichológia azt mondta, hogy a struktúra és az ember viszonyában az ember az első, és az ember végső meghatározója önmaga. Tehát nem, amit a behaviorista pszichológia mondott, hogy az ember egy fekete doboz, és a bemenő ingerek meg a kimenő ingerek határozzák meg azt, hogy van a fekete dobozban. Magyarul a környezet az, ami meghatározza az embert. Hanem azt mondják a humanista pszichológusok, meg ennek az önmeghatározás elméletnek a követői, hogy az ember végső meghatározója önmaga. Azt mondják, hogy van az emberben egy belső motiváció, ami alapján az ember cselekszik, és ez a belső motiváció, mint például az alkotásnak a vágya, a munkában való kiteljesedésnek a vágya, a hivatás betöltésének a vágya, tehát ami belülről motivál, és nem kívülről, mint a hatalomvágy, a siker, a pénz, az egy független változó az emberben, és ezzel a belső motivációval képes legyőzni az ember a környezetét is. Második János Pál pápa ugyanezt fogalmazza meg a Reconciliatio et Penitentia című írásában, amit a 80-as évek végén ír, ott ír a bűn struktúráiról. Második János Pál azt mondja, hogy a bűn az a strukturális módon terjed, és valóban az ember bele tud esni a rendszer miatt valamilyen bűnbe, akkor is, ha nem annyira akarja. De neki is a végső következtetése az, hogy hiába van bűnstruktúrája, végsősorban az ember felelős önmagáért és a saját tetteiért. Tehát nem mondhatom azt, hogy azért öltem, mert mindenki más ölt be a környezetemben. Azért a gyilkosságért én vagyok a felelős, egyedül én magam. És a másik, amit mondott, hogy a szabadság az, ami meghatározza az embernek a végső tettei. Tehát az ember szabad, ugyanezt mondja ez a pszichológiai irányzat is, és a szabadságát a struktúra sem tudja elvenni. Tehát, és az ember szabadságát végsősorban az embernek az Isten képűségére vezetjük vissza. Tehát nagyon kemény állítások vannak amellett, hogy a rendszer és az ember viszonyában az ember az elsődleges, de ugyanakkor azt is be kell látnunk, hogy a rendszernek a nyomása nagyon erős az emberre. Tehát ezt tudnám definícióként mondani, hogy a végső meghatározó az egyén, aki állandó kölcsönhatásban áll a struktúrával. Ha az egyén a végső meghatározó, az ember erkölcsi lény. Tehát akkor az gazdaság és a gazdaság mögött lévő etika, erkölcsi rendszer, mint haszonelv vagy erényetika, meghatározóvá válik a gazdasági rendszer mienségében. Tehát hogyha én változtatni akarom a gazdasági rendszer, akkor az ember erkölcsi lényén kell változtassak. Vissza kell hoznom az ember erkölcsi gondolkodását, és akkor meg fog változni a gazdasági struktúra is. Ez úgy hangozna egy állam felé, hogy az államvezetőinek felelőssége van a gazdasági rendszer mienségére is, tehát az államapparátust, a rendeleteket, a törvényeket mindenféleképpen karba kell tartani, és változtatni kell ahhoz, hogy változzon a struktúra. De felelőssége van az emberre is, mint az ember, mint erkölcsi lényre. Tehát az oktatás, a média és a közhangulatnak a befolyásolására is óriási felelőssége van. Na most, hogyha eljutottam ide, hogy beláttam, hogy az elsődleges az ember, akkor ki tudom mondani ezt az állítást is, hogyha az ember gondolkodásmódja változik, akkor megváltozik a ráépülő struktúra is. Tehát még egyszer, az erkölcsi szint, az embernek a szintje az az elsődleges tényező, amin változtatnom kell. Mondtam azt, hogy ha modellszerűen akarjuk megfogalmazni, hogy a főáramú gazdaság, amelyik öl, és az alternatív gazdasági rendszer, amelyik szolgál, hogyan viszonyul egymáshoz, akkor két ilyen gondolkodási paradigmát tudok meghatározni az emberi gondolkodásmód történetében, és a jelenlegi főáramot el tudnám nevezni úgy, hogy haszonközpontú paradigma, amit más néven politikai gazdaságtannak is hívnak. Az alternatív paradigmát pedig erényetikai paradigmának nevezem, amit el tudok nevezni úgy is, hogy civil gazdaság, ezeket már mindjárt ismertetem. A haszonközpontú paradigmában a gazdaság és az erkölcs között egy ilyen eszközszerű viszony van. Tehát az erkölcs eszköze a gazdaságnak. Fukuyamának van egy könyve, a Bizalom című könyv, ahol azt írja, hogy ha a bizalmat úgy kezeljük, hogy az a tranzakciós költségeket csökkenti, ami annyit jelent, hogy ha bizalom van a vállalatnál, akkor kevesebb papírt kell használni, kevesebb festéket kell használni, kevesebb szerződést kell leírni, kevesebb normát kell meghatározni, mert az emberek bíznak egymásban. Ezek költségcsökkentő tényezők, tehát a profitot növelik. Tehát ebben a gondolkodásban a bizalom a profitot növelő eszközé válik. A másik paradigmában a bizalom pedig egy végső cél, tehát ott nem a profit alá gyűröm be, hanem azt mondom, hogy egy meghatározója magának a gazdaságnak, hogyha a gazdaság helyében mondjuk pénzügyeket gondolok, és az erkölcs helyében mondjuk tisztességességet, vagy becsületet, vagy mértékletességet gondolok, akkor azt mondanám, hogy ebben az erényetikai paradigmában az erkölcsi tényezők behatárolják a gazdaságot, és erényessé teszik, mint ahogy azt láttuk Firenzei Szent Antoninnál. Most ez a fajta erényetikai gondolkodás, ahol az erkölcs behatározza a gazdaságot, ez sokkal nyomósabb és sokkal hosszabban tartó paradigma volt az emberi gondolkodás, nyugati emberi gondolkodás 2000 éves történetében, mint a haszonközpontúság. Hiszen az ókorban is már Platón és Arisztotelész is az erényetikát képviselte, és erényetikai gondolkodásmód volt inkább számottevő. A középkorban, ugye a keresztény középkorban végig ez az erényetika uralkodott, képviselői voltak Aquinói Szent Tamás a gazdasági téren, Pirenzei Szent Anton is, még számos más gondolkodó. És a 15. században volt egy emblematikus korszak az itáliai területen, amit civil gazdaságnak lehet hívni. Ennek az egyik képviselője Antonio Genovesi volt, aki egy katolikus pap volt, a Nápolyi Egyetem tanszékvezető közgazdász tanára volt. Ő is írt egy könyvet, Értekezések a kereskedelemről és a polgári gazdaságról címmel, ezt mi most lefordítottuk, és október végétől meg is lehet kapni már a könyvesboltokban. Na most ebben Genovesi azt írja le, hogy a gazdaságnak a célja nem a profit felhalmozása, hanem a közjólét, ami annyit jelenti az emberi boldogság, amit Gergő az előbb felvillantott. Tehát a 15. században ezt már megírták az olasz közgazdászok. És azt is írja a Genovesi, hogy egyrészt a gazdaság célja a közboldog, a közjólét, a közösségnek a boldogsága, másrészt pedig az emberek, az erényes ember kell, hogy az alapja legyen ennek a gazdasági gondolkodásnak. Aztán ugyanez az erényetikai gazdasági gondolkodás megjelenik az egyház társadalmi tanításában a 19. század végén, és a 20. században is felelhető a civil szférában, alternatív közgazdaságtanban, de főáram már a 18. századtól 1700-as évek végétől a haszonközpontú gazdasági gondolkodás válik, és ma is ez az uralkodó igazából, és hát ez az, amelyik a 2008-as válságban megmutatta, hogy tarthatatlan. Ugye ott is a csomó gazdasági szakcikk ír arról, hogy a bankárok mohósága, meg a kapzsiság, stb. Tehát morális okok vezettek a végső soron a válságnak a kirobbanására.
Átláthatóban összefoglalhatjuk ezt a nem feltétlenül könnyen érthető elméletet. Két táblázatunk van, ami megmutatja, hogy milyen gondolkodásmódbeli különbség van. De a haszonközpontúnál, amit egyébként a Cornusson is, meg szerintem majdnem az összes közgazdaságtudomány egyetemen oktatnak, ott igazából nagyon legutisztít azt mondhatjuk, hogy a cél az, hogy minél nagyobb hasznom legyen nekem. A másik esetben elenyetikai paradigmában, amit ugye mi kívánatosnak tartunk, ott közösségben gondolkodunk már, és azt mondjuk, hogy a közösségnek és a másik embernek, az egész fölnek legyen minél jobb. Tehát teljesen kinyílik az ember, és kicsit kilép önmagából. Ugye ez megint egy kicsit leputítás, de hát az egész emberkép, ami a haszonközpontunál létezik, az egy önző emberkép, ezt egyébként nem is tagadják azok, akik ezt úgymond kifejlesztették. A másik esetben pedig egy olyan emberkép, ami másokért él. Hát mondhatjuk azt keresztény szóval, hogy proexisztens, másokért való keresztény lét. Tehát itt tényleg ég és föld a különbség. És hát végül is összefoglalva azt mondhatjuk, hogy az egyik esetben az eszköz a másik ember számomra, hogy az én hasznomat maximalizáljam, valahogy a másikat erre felhasználva. És hát az erényetikában pedig a másik ember a társam, akivel közösen próbálom megvalósítani a szituációt, a problémát megoldani, vagy akár közösen vállalkozni, úgyhogy ez is egy hatalmas váltás. És azt is láthatjuk, hogy ha fölrajzoljuk azt a hármast, amit előszeretettel mondunk, a célt, az eszközt és a motivációt, akkor is nagyon nagy különbséget láthatunk, és pontosan a cél és az eszköz, ami megcserélődött. Ugyanis a haszonközpontú esetében a cél az egyértelműen a profit, a pénz és maga az élvezet lett önmagában, ugyanakkor az eszköz, az erkölcs és az erény, ha létezik egyáltalán, akkor az eszközként jelenik meg, tehát erről majd lesz szó itt a gyakorlati példáknál, tehát például van egy vállalatnak mondjuk egy olyan kampánya, hogy fákat ültetnek, az egy klasszikus mai vállalat esetében az akkor tud megvalósulni egy ilyen kampány, ha az valahol azért növeli a profitját. Tehát láthatjuk, hogy eszköz kizárólag az erkölcs meg az erény. És hát a motiváció az ugye nem meglepő módon itt is akkor a mohóság, felhalmozás, hatalomvágy, bírvágy, tehát pszichológiailag is ez van a háttérben. Másik esetben pedig ugye a cél maga az, hogy erkölcsös jó életet éljünk, valahogy szeretettel éljünk. És itt hát az anyagi java, pénz és a profit azok nem elvetett, de nem szükséges rossz, azok eszközök, amit ha jóra fordítunk, nincs velük semmi gond. Ugye erről szól az egész előadás. És itt a motiváció pedig az, hogy másokért éljünk, amit az előbb is elmondtam, a szolgálat, erényes élet, és hát valahol jobbá válni, megtalálni a saját hivatásunkat, és abban kiteljesedni.
Ez a kétfajta gazdasági gondolkodás már Arisztotelész is leírta a Politika című könyvében. Az egyik gazdasági gondolkodás elnevezte oikonómiának, és ebből származik az ökonómia, a gazdaság szó, tehát ez az eredeti értelme a gazdaságnak. Oikonómia annyit jelent, hogy a háztartás körüli munkákat elvégezni. Tehát a ház népének szükséglete van, és ezt a szükségletet ki akarom elegíteni gazdasági tevékenységgel. Használati értékben gondolkozok, ha cipőre van szükség, cipőt gyártok. Amikor legyártottam a cipőt, kielégült a szükséglet, vége van a gazdasági folyamatnak, és kezdődik egy másik. Itt a pénz csupán csereeszköz, közvetítő eszköz, megkönnyítse a gazdálkodást. A másik fajta gazdasági gondolkodás krematisztikának hívja Arisztotelész, ezt a Wall Street bankjaira is szokták alkalmazni. Ez annyit jelent, hogy pénzből még több pénzt szeretnék csinálni. Az uzsorásbankok voltak ilyenek, az uzsorások. Tehát azért gazdálkodok, hogy ne gazdagodjak, hogy minél több pénzt szerezzek, pénzből pénzt szerezzek. Tehát itt nem a cipőről, meg nem a kenyérről van szó, hanem itt a gazdagság fölhalmozásáról van szó, és itt a motivációm, a mohóság, a kapzsiság, míg az oikonómiánál pedig a segítés másokon, ahogy itt halljuk. Aquinói Szent Tamás ugyanezt a két irányzatot fogalmazza meg a szuma teológiában. Az egyik irányzatra, amikor a profitról értekezik, akkor azt mondja, hogy a profit az jó, helyes és helyén való, ha jó célt szolgál és erényes dolgokkal függ össze. De a másik irány, hogyha a profit felhalmozást jelent, pénzfelhalmozást jelent minden határon túl, végtelenül, akkor ő ezt a kifejezést használja, hogy turpitudo, ez egy latin szó, annyit jelent, hogy körmönfontság, ravasság. Tehát ez a két értelmezés végig megvan már az ókortól fogva. Egy nagyon fontos elvet szeretnék most elmondani, amiből még jobban érthető lesz a két paradigmának a különbsége. Ez a jóknak vagy az értékeknek a hierarchikus rendje. Ezt megfogalmazza Aquinói Szent Tamás is, de megfogalmazzák már a klasszikus görög filozófusok is. Az érték hierarchia annyit jelent, hogy az értékeknek az alján állnak a materiális, az anyagi javak. Tehát az anyagi javak a világ értékeinek a legalsó szintjét jelentik. És mi jelenti a legfelsőbb szintet? Az erkölcsi értékek és az észbeli individuális értékek. Tehát az erkölcsi értékek jóval feljebb állnak az anyagi értékeknél, és még azt is megfogalmazza Arisztotelész, hogy az anyagi értékek eszközök. Tehát nem mások, mint eszközök az erkölcsi javaknak, vagy az erkölcsi jónak a kiteljesítésére. Most Tamás is ugyanezt mondja, ő három fajta jót különböztet meg. Az egyik az úgynevezett hasznos jók, ezek számára az anyagi javak. A gyönyörködtető jók, ezek a kellemest jelentő, szépséget jelentő javak, és az erkölcsi jók. Mind a három jóban az a közös, hogy jó, tehát az anyagi javak is jók. De az anyagi javaknak a sajátsága az, hogy ők eszközök, tehát csak annyiban jók, amennyiben elősegítik az erkölcsi érték létrejöttét. Az erkölcsi értékeknek az a sajátja, hogy ők elsőbséget érveznek minden más érték felett, és a gyönyörködtető jó pedig kísérik a többi értéket. Tehát nem, tehát a hedonizmus célként veszi a kellemes dolgokat, ugye a wellness jelenség, meg mindenben a kellemes, a kellemes és a hasznost akarom megélni. Tamásnál pedig a gyönyörködtető jó igazából csak kísér. Tehát a kellemes az kíséri az erkölcsi jót. Ha ezt a logikát hát figyeljük meg, akkor kimondhatunk egy új gazdasági modellt, és ez az alternatív gondolkodás, az erényetikai gondolkodásnak a gazdasági modellje. Én háromdimenziós gazdaságnak neveztem, ahol az első két dimenzió a gazdálkodásnak a szűk értelemben vett jelenségei, mint a tőke, a marketing, a pénzügyi eszközök, és itt van a profit is. Tehát a profit az az alapvető, vagy az a hasznos első két dimenzió javai között foglal helyet, és eszköz. Mire eszköz? A harmadik dimenzió javainak a létrejöttére, amelyek igazából az értékek, az erkölcsi jó megtestesülései, mint a bizalom, a közjó, az igazságosság, társadalmi felelősség, stb. Tehát egy gazdálkodásban az igazi célok, ezek az értékeknek a létrejötte, és ezeket szolgálják eszközként a szűk értelemben vett anyagi országok. Tehát így lehetne ábrázolni, hogy a haszonközpontú paradigma az egy redukált gazdasági gondolkodás, gazdasági rendszer, csupán csak kétdimenziós, mert hiányoznak belőle a harmadik dimenzió javai, az értékek, az erkölcsi javak, és az látható a jobb oldalon, hogy egy kiteljesedett alternatív vagy erényetikai paradigmában megfogalmazott gazdasági rendszer azért háromdimenziós, mert a harmadik dimenzió az erkölcsi jónak, az értékeknek a dimenziója, amelyik elengedhetetlenül szükséges a gazdasági gondolkodáshoz, a gazdasághoz. Tehát erkölcsi szellemi értékek jelenléte a gazdaságban elengedhetetlenül szükséges. A pénz is így lehetne ábrázolni, hogy az erényetikai paradigmában a pénz igazából egy igen kicsi halmaz, a hasznos javakat is szolgálja, az anyagi javakat is szolgálja. Ugye pénzen veszük az anyagot, az energiát, a bútort, stb. Tehát én úgy neveztem el, hogy a pénz ebben a dimenzióban a szolgák szolgálja. Ha behatárolják őt az erkölcsi javak, az erkölcsi jó, a mértékletesség, az igazságosság, stb. A haszonközpontú paradigmában a pénz pedig uralja az összes szférát, és hát ahogy Jézus nevezi, mammon lett, az Isten helyébe lépett, és a végső célt testesíti meg. Hát erről kéne nekünk átváltani ebbe a baloldali paradigmába. Ez még egy utolsó ábra lenne a boldogsághoz, amit alátámasztanám Gergelynek azt a mondását, hogy a pénz nem boldogít. hogy ezt is különböző közgazdászok kutatták ki, hogy a boldogság az igazából együtt jár az anyagi javak növekedésével, de csak egy bizonyos pontig. És az anyagi javak növekedésével a boldogság csökkenni kell. Ez ugye Kim Kasszer is ugyanezt mondja a kutatásaival. Minél anyagiasabb az ember, minél több anyagi jószág tapad hozzá úgy, mint nem jó motiváció, tehát amit kapzsiságot vagy irigységet ilyeneket testesít meg, annál inkább depresszióval, meg neurotizmussal, meg különböző zavarokkal jár együtt. Amivel viszont a boldogság töretlenül együtt tart, azok az úgynevezett relational goals, az úgynevezett kapcsolati javak. Tehát ugyanarra a következtetésre jut egy csomó más közgazdász is, mint amit az előbb Gergely elmondott.
És most jönne az előadás második része, ami itt a legizgalmasabb rész, hogy ez az elmélet, ami nem könnyen befogadható, de ez a valóságban erről bármi meg tud-e valósulni egyáltalán. Hát röviden az a jó hírünk, hogy igen, de nem könnyen. Hát most kicsit itt fel fogjuk gyorsítani ezt a második részt, mert elment az idő, de azért beszámolunk minél több mindenről. Itt először nagyon gyorsan csak egy olyan skálát mutatnék be, hogy a vállalatokat hogyan kategorizálhatjuk. Ez egy úgynevezett hibrid spektrum, ami azt jelenti, hogy az egyik oldalán van a skálának a profitvezérelt vállalatok. Itt például a legbal oldalon láthatjuk azokat a hagyományos vállalatokat, amelyek igazából kizárólag a profitnak a maximalizására törekszenek. Egy klasszikus amerikai vállalatot képzeljünk el magunk elé, mondjuk az Exxon, aki annyira nem nagyon zavar, hogy a tengerbe kiömlik mondjuk pár évente az olaj, stb. Sok ilyen példát tudunk mondani. A skála másik végén pedig a misszióvezérelt vállalatok vannak, pontosabban a legvégében nem is annyira vállalatok, hanem a non-profit szektorban. És kicsit itt a közbenső dolgokról akarunk beszélni, nem megyek bele most mindegyiknek a részletébe, viszont a szempontokat a vállalatok megítéléséhez azt szeretném elmondani, mert az kiemelkedően fontos. Majdnem mindegyiknél megvizsgálhatjuk azt, hogy főleg attól, hogy mennyire klasszikus a vállalat, hogy mi a motiváció. Mi hiszünk abban, hogy azért a lényeg az itt dől el. Tehát a pénznek a felhalmozása a motiváció, vagy valahol ez a szolgált. Itt lehet majdnem idáig butítani a legtöbb vállalatnak a misszióját. Mi az, ami igazából mozgatja? Ugyanígy a úgynevezett core business is erről szól, tehát hogy milyen értéket állít elő az a vállalat, mi az az igény, amit kielégít az adott vállalat. Ugye sokszor felszoktuk tenni azt a kérdést, hogy egyáltalán egy dohányipari vállalat az miért csinál úgymond társadalmi felelős tevékenységet, miért ültet fákat, vagy miért támogat egy óvodát. És teljesen jogos a kérdés, ugyanis mondjuk a árbevételének a 1000%-át költ ilyen tevékenységre, egyébként pedig a fő tevékenységével olyan terméket állít elő, ami egyértelműen kár az emberiségnek. Szóval, hogy itt nem szabad szem előtt téveszteni ezt is, ez is egy nagyon fontos szempont, amit jelenik meg. És a fönt, ahogy kategorizálva vannak a csoportok, ott igazából a módszert kategorizáltuk, és mi hiszünk abba, hogy ha erkölcsösen vagy etikusan áll hozzá a vállalatnak a vezetője és a munkatársak is, akkor egyébként egy hagyományos vállalat is, ami alapvetően for profitként van megalapítva, az is mehet jó irányba és szolgálhat jó célt, főleg akkor, hogyha az alaptevékenység, amit egyébként amiért létrejött, az egy kimondottan jó értéket szolgál. Tehát igazából mi abban hiszünk, hogy ezek a úgynevezett CSR gyakorlattal rendelkező vállalatok, amelyek ugye csak a kerítéseket festik ki az óvodában, meg a plakátokon jelenik meg, hogy az olimpiai csapatot támogatja, nem ezek az igazán felelős vállalatok, hanem az, aki már az alaptevékenységgel is valamilyen értéket hoz létre. A profit szerepe is ugye megvizsgálható mind az összes felvázolt esetben. Itt is talán az a fő kérdés, hogy a pápa is fogalmaz, nem is az a fő baj, hogy a profitot maximalizáljuk, hanem azt, hogy minden áron maximalizáljuk, tehát nagyobb értékeket átgázolva is maximalizáljuk. Tehát a természetet is feláldozzuk, az embereket is feláldozzuk, és hát gyakorlatilag mindenkit feláldozunk. Úgyhogy itt nagyon gyorsan ez, és akkor pár szót még mondunk a társadalmi vállalkozásokra, ami egyik legizgalmasabb csoport, és valamennyire a megoldás is jelenthetik a jelenlegi gazdasági helyzetben. A társadalmi vállalkozások olyan vállalatok, amelyek nem a non-profit szférába tartoznak, méghozzá azért nem, mert önfenntartóak, tehát saját tevékenységükkel fent tudják magukat tartani, tehát nem adományból jönnek létre, nem adományból élnek, hanem valami olyan tevékenységet csinálnak, amiből meg tudnak élni, de mégis a társadalmat a jó irányba viszik, a társadalomnak egy-egy problémáját kiszemelik és azt megoldják. Mindjárt fogok erre példákat mondani. Itt az az egyik kulcs, hogy igazából nem rendszer szinten, pont hogy rendszer szinten próbálnak megoldani egy társadalmi problémát, például a fogyatékkal élőknek a munkalehetőségének a nagy kérdését. Tehát nem csak tüneti kezeléssel, hanem egy egész rendszer szintű problémát próbálnak megoldani. És itt a motiváció bizony szociális, tehát nem a pénznek a felhalmozása a cél, hanem a profit és a bevétel az eszköz lesz, ezért a társadalmi vállalkozások például vissza is forgatják az összes profitot és bevételt. Gyorsan egy példát hagyd mondjak el, igazából, ha ilyen definíció szerint szeretnék a társadalmi vállalkozót megfogalmazni, akkor kicsit egy klasszikus vállalkozó, Rubik Ernő és mondjuk Teréz anyának az ötvözetéből jöhet létre, Mohamed Yunus, akit itt a legjobb oldalon láthatunk, ő a társadalmi vállalkozásoknak kicsit így azt nem mondom, hogy az atya, de már régóta van a társadalmi vállalkozások, de ő hozta be a köztudatba mégis a társadalmi vállalkozásokat. Laura nővér már említette is, Bangladesben elkezdett a szegényeknek kölcsönadni pénzt nagyon kis mértékben, méghozzá úgy, hogy csoportosan, tehát csoportosan is kellett visszafizetni, és így egymásra elkezdtek figyelni az emberek, és hát ez nagyon sikeres lett, sokkal jobb arányban fizették vissza, mint egyébként a New York-i bankoknál, stb. És ez olyannyira sikeres lett, ez a mikrohitelezés, hogy ezt nem csak Bangladesben, de egyébként a világ több pontján, többek között például a New Yorkban is meg tudták valósítani. De példaként említhető a Napraforgó is, ami egy olyan vállalat, aki megváltozott munkaképességűekkel, folyatékkal élőknek adnak új munkát, hogy ez a piacon is versenyképes. Tehát nem azért fogják őket felkérni, mert hogy megszánják őket, hanem mert úgy végeznek el csoportosan különböző munkákat, például címkézést, vagy áruszállítást, vagy akár takarítást, hogy az a másik vállalatnak, aki őket megbízza, megéri. De az egésznek az a lényege, hogy ezeknek az embereknek, akik egyébként elvesztették az önbecsülésüket, és otthon ültek, és nem tudtak magukkal igazából mit kezdeni, értelmet kaptak újra az életüknek. Magyarországon egyébként még egyelőre csak pár száz társadalmi vállalkozás van, de Angliában és Amerikában ez már egész komoly számot tesz ki, és hát az a szerencse, hogy egy nagyon pozitív trend kezd kibontakozni.
Van egy olyan kategória, hogy etikus vállalatok. Szám szerint nyilván kevesebben vannak, mint a főálló paradigma vállalatai, de azért reménykeltőek, mert hosszú távon életképesebbek, mint egy hagyományos profit maximalizálásra, mindenáron profit maximalizálásra szakosodott vállalat. Kutatóintézetek kutatása szerint kimondják, hogy azok a vállalatok, amelyek elkötelezettséget mutatnak a fenntarthatóság iránt, sokkal életképesebbek és jobban teljesítenek gazdaságilag is. Most a fenntarthatóságnak alappillérei közé számítanak az etikai kódexek, a korrupció ellenesség, az üzleti etika léte, az átláthatóság a vállalatban és a környezetvédelem. Tehát intézményesen is nagyon sok helyen jöttek már arra rá, hogy az etikusság az egy nagyon számottevő tényező kell legyen a gazdaságban, és követik is jó néhányan. Ez csak egy ilyen grafikon arra nézve, hogy az etikus vállalatok részvényértékei és a hagyományos vállalatok részvényértékei egymáshoz képest hogyan alakulnak, és hát látjuk, hogy kéz a kézben járnak, tehát a piac, vagyis az emberek hasonló, tehát nem értékelik alacsonyabbra az etikus vállalatot, mint ahogy gondolnánk, mert ugye azt gondoljuk, hogy aki etikus, az meghal, mert megeszik a nagy halak. Ez nem egészen igaz, hiszen egy etikus bankba sokkal inkább beteszi az ember a pénzét, mert nagyobb biztonságban látja, mint egy hazardírozó bankban például. A közösségi gazdaság az a fokulári szerzetes közösségnek a találmánya, Kyle Rubik találta ki. Körülbelül 1000 vállalkozás van világszerte, ezek inkább kis és középvállalatok. Az jellemző rájuk, hogy a profitjuknak egy részét a szegények javára fordítják, és hát a fokulári elvei alapján gazdálkodnak, az egység, a vagyonközösség, kölcsönösség, megosztás és hasonló elvek alapján, és hát ezek is egy nagyon életképes vállalatcsoport, a válságot ők lehetőségnek mutatták meg abban kapcsolatosan, hogy megmutathatják, hogy létezik egy másik gondolkodásmód. A Mondragon az egy multinacionális vállalat, egy baszk pap alapította, meg akarta mutatni, hogy az egyház társadalmi tanítását lehet megvalósítani vállalat gazdálkodásban is. Több mint 74 ezer ember dolgozik benne, kb. 160 tagvállalata van világszerte. Én most csak annyit akarok elmondani a legutóbbi jelentésük szerint, hogy azon egy közgyűlésükön azon elmélkedtek, hogy hogyan lehet a világgazdaságban megmaradni ekkorának úgy, hogy megmaradjon az egyház társadalmi tanításának az elve is. És a közgyűlés arra jött rá, hogy a spiritualitást kell erősíteni a vállalaton belül, tehát amit én az előbb mondtam, hogy az emberi gondolkodásmód kell, hogy megalapozza a gazdasági rendet, a mondragonon belül is a hagyományos értékeiket kell megőrizni ahhoz, hogy életbe tudjanak maradni a globalizált piacgazdaság farkas törvényei között.
És egy bankot is idehoztunk, direkt egy létező bankot, nem egy elméleti bankot, ez egy olyan palermói bank, aki kimondottan egy etikus bank, és hát most csak a lényeget emelem ki, igazából ők konkrét célra adnak pénzt, konkrét segítő szándékkal, nem céljuk a pénznek a felhalmozása mértéktelenül, és van egy pár elvük, amit bevezettek, nyilván nem mindenkinek adnak hitelt, nem támogatnak olyan dolgokat, amik nem etikusak, tehát a fegyverek, olajipar és még rengeteg dolog ki van teljesen zárva, vállalaton belül a jövedelmi különbségek nem 500-szoros meg 1000-szeres, mint Amerikában sok vállalatnál, hanem összesen 6-szoros, stb. Stb. És ez egy működő szuperbank, tehát pénzügyileg is fenntartható a rakócsok utáni, tehát ezt is meg lehet csinálni.
És legutolsó, legütősebb példánk, az egy személyes példa. Kint voltunk Londonban, mikor? Február-március környékén, ahol a Helen Alport szervezett be minket, és ott megismertünk egy mozgalmat, aminek az a neve, hogy BBB, Blueprint for Better Business, tehát a jó üzletnek a lenyomata. És ezt felső vezetők alapították, londoni felső vezetők alapították, és olyan multinacionális cégek vannak benne, mint a Vodafone, meg az EasyJet, meg a Hermes, tehát nagy multi felső vezetők, sőt még az IMF, tehát a Nemzetközi Valuta Alapnak tisztviselői is benne vannak. És ők az egyház társadalmi tanításának az alapelveit választották ki arra, hogy az üzletet, az üzleti gondolkodást megújítsák. Megfogalmazták, hogy az emberi méltóság, a közjó, a szubszidiaritás, a szolidaritás, az igazságosság, és ezek az elvek szükségesek az üzleti élethez. Ezeket ők terjesztik, és azt mondják, hogy képesek a nagy vonal, tehát a nagybani üzleti gondolkodásnak a befolyásolására. Tehát ez már számomra egy olyan ütős példa, hogy amit most mi itt bemutattunk, ez azért nem csak a keteg berkein belül van, hanem ennél jóval nagyobb léptékben is gondolkodnak már így emberek, és mozgókodnak azon, hogy ez a fajta üzleti gondolkodásmód, gazdasági gondolkodásmód elterjedjen a világban, és ez a harc, ami most folyik az emberiség túléléséért, ez egy gyönyörű szép harc, és egyáltalán nem elvesztésre.
És hát ezzel a pozitív hozzáállással szeretnénk befejezni. Azt gondoljuk, hogy az eredeti kérdésre azt tudjuk válaszolni, hogy nagyon-nagyon rajtunk is múlik, hogy hogy állunk hozzá, és nagyon rajtunk múlik az, hogy a gazdaság öl vagy szolgál. Tehát szeretnék azt mondani elég határozottan, hogy legyünk mi azok, akik a változást visszük az üzleti életbe, ott, ahol mi dolgozunk, vagy abban a vállalatban, amit mi viszünk, mi vezetünk. És ha mi változunk, akkor változhat a struktúra is, szépen lassan, kis türelem ehhez kell, de már látjuk mi sok helyen a változást, úgyhogy mindenkit csak bíztatnánk, és nagyon szépen köszönjük a figyelmet.
Köszönjük szépen az előadást. Szeretném megadni a lehetőséget néhány, egy-két kérdésre a lehetőség.
Én össze szeretném megkérdezni, hogy nem volt szó ezeknél a törvényeket, aki vállalja is, egy ilyen vállalatvezetőnél, de a mindennapi hétköznapi ember, aki csak egy vállalatnál beosztott, egy kicsit többre is kíváncsi, és tudna is tenni, ha mondjuk annyira világosan látni ezeket a problémákat. Ez egy történet, amit velem történt, annak az összezését akarok kérdezni. Egy vállalatot a szabályzatok előírják, amit a kormány előír. Azt szerint kell neki cselekedni. Na most, hogy a kormány mit ír elő, az tulajdonképpen a választókon függ. Tehát rajtunk is. Itt a egyéni felelősséget akarom kihangsúlyozni, hogy milyen társadalomban élünk, azt a választások során mi magunk döntjük el, vagy dönthetjük el, de ehhez be kellene írni, hozzá fel kellene nőni. Ez, amit nem nagyon vettem észre, a mai legutóbbi népszavazás mutatja, hogy csak 43-45% aki aktív, a többi nem. Így tehát problémák vannak. Hogyan lehet, és arról van-e valami, hogy mondjam, jó tanácsuk, hogy így mondjam, hogy ehhez a tömeg, aki választó, megkapta azt a rangot, hogy választó legyen, hogy beleszóljon abba a társadalomba, amiben él, hogy az milyen legyen.
Hát ugye az egész mondani valónak az volt a lényege, hogy az emberi értékrendben múlik végső soron minden. Tehát az, igen, az ember a változtatni tud, változtatni akar, és hogyha én erre rájöttem, akkor tudok úgy viselkedni, ami változást tud okozni a környezetemben. És akkor tudom befolyásolni is azokat az embereket, akik erre még nem jöttek rá. Tehát ez egy örök harc, és a kereszténységben mindig azt mondták, hogy ő egy kovász. Tehát egy kevés kovász megkeresti a tésztát. És ez a kovász mi volt az, ami a mi felelősségünk. Tehát én csak azt mondom, hogy mi rettenetesen dolgozunk, és rábízunk a gondviselésre azt, hogy aztán mi lesz ebből az egészből, de mi megtesszük a magunkét, amit tudunk, és ezt próbáljuk tanácsolni és terjeszteni mindenkinek, hogy mindenki tegye meg a maga részét, ha az csak egy igen kicsi tett és lépés akkor is.
Nem teljesen válasz a kérdésre, de pont ezért mi nagyon hangsúlyozzuk azt is, hogy mindenhova keresztény emberekkel lennének. Tehát nincs, hogy a médiában ne menjen valaki, aki keresztény. Pont ez a probléma, hogy a média nem keresztény. Pont ez a probléma, hogy a politikusok nem hitelesen keresztény politikusok. Tehát valahol a megoldás az így tudna szétterjedni, ha mindenhová megvinnánk azt, amit egyébként NCDK-s sora részletez. Tehát mindenhol hiteles keresztényként tudnak lenni, nem lenne egyszerűen probléma. Nem lennének ilyen politikai kihívások sem. Tehát valójában a társadalom minden rétegében hites keresztény emberek kellenének, és ezt tudjuk csak társadalom mindenkinek, hogy mindenki, amire hivatást érez, ott egyszerűen legyen kovász, és vigye tovább azt, amit ő tud. Ez a legtöbb, amit tehetünk, mindenki a saját területén, és csak a többit jó Istenre tudjuk bízni.
Aminek szem és főtanúi vagyunk, ez egy forradalom. Szellemi forradalom. Erről mondta Prohászka Ottokár, hogy minden forradalomban a Szentlélek tüze ég. Hát ebben is, teljes egészében. A forradalom mindig elsöpör valami régit, ahogy a franciák mondták, a francia forradalom, az ancien regime, a régi regime. Na most nézzük, hogy hogy is áll ez itt nálunk Magyarországon egész röviden. Én 1968-tól 72-ig jártam a budapesti Marcz Károly Közgazdaságtudományi Egyetemre. És hát itt láttam. Hát liberális volt az egyetem akkor, és ez részben jó volt, részben rossz. Hát jó volt azért, mert nem kötötte meg a hallgató gondolkozását. A hallgató szabadon gondolkozhattak. Ha nem is kellett mindig mindenhol ezt hangoztatni, de alapjából véve ez megvolt. Aztán liberális volt azért, mert hagyta érvényesülni akkor a bizonyos szándékokat. Például az ember központúságot, amit akkor úgy hívtak, hogy szocialista humanizmus. Persze ez kiderült, hogy ez tulajdonképpen csak egy szólam, ami arra való, hogy a rezsimnek, tehát a hatalomnak a fenntartását ideológiailag megalapozza. Aztán volt a nemzeti vonal, amelyik arra tanított bennünket, hogy minél kisebb legyen a lemaradás a nyugathoz képest. Mert látták, hogy nyílik az olló, mi egyre inkább a Szovjetunió színvonalára közelítünk, de ne maradjunk le annyira. Ez volt a nemzeti vonal. És volt végül is a liberális vonal, ami az egésznek a fő vonalát jelentette, és ennek is volt jó és rossz oldala. A jó oldala az, hogy nem hitték, hogy ez a szocialista verkli, ez sokáig megmarad. Ezek a tanárok tudták, hogy ez valamikor, ez a verkli valahogy valamikor, de belekerül a kapitalizmus gyilkos karjaiba. És fölkészítettek minket arra erre. Nem mondták ki, de készítettek rá, hogy ne lepődjünk meg, amikor ez bekövetkezik. Aztán sajnos ebből a rétegből került ki az a réteg is, a komprádor, az áruló burzsuázia, amelyik azért, hogy ő jól feküdjön, tehát ő jó legyen a vadkapitalisták előtt, azért hajlandó eladni mindent. Nemzetet, embereket. No, körülbelül így állt a helyzet a véleményem szerint a rendszerváltozáskor, ami hát nagyon szerencsétlenül sikerült, aminek erkölcsi szempontból az a szerencsétlensége, hogy nagyon megerősödött az emberi önzés, amikor ránk tört ez a vadkapitalizmus. De most ezért ennek a forradalomnak, amit a Szentlélek Ferenc pápa, a Római Pápai Egyeteme kedves nővér Gergely Ketek, meg ezek a, hogy úgy mondjam, szent kísérletek, megvalósítanak egy óriási többlet ebben a mai világban, aminek biztos jövője van. És ezt a biztos jövőt ugyanaz a Szentlélek biztosítja, aki ezt az egészet Arisztotelész óta, ahogy szépen kimutatták nekünk, mindig is irányította.
Köszönjük szépen Laura nővér és Gergely mindkettőtöknek a készületét, hogy elhoztátok mindazt az új szemléletmódot, amiben mi keresztényként szeretnénk hinni, és a magunk helyén tenni is szeretnénk ezért. És olyan jó hallani, amikor azt tapasztaljuk, hogy valaki nem csak keresztény mázzal leünt egy tudományt, hanem annak művelője. Tehát ez kiderült teljesen az előadásból, hogy a közgazdaságtudomány fő áramát művelitek, ismeritek és kritizáljátok. Sőt, ebből doktorátus is szereztél, Laura nővér. Magyarul nem csak egy kritika hangzik el, hanem ismered is, amit kritizálsz, és jókkal kritizálod, és nem úgy vagyunk, mint az a puffogó magyar mentalitás, hogy valamit kritizálunk, de nem adunk alternatívát. Itt elhangzott az alternatíva, és ehhez kívánjuk, meg kérjük azt, hogy mindenki a maga helyén, le tegye meg a változáshoz szükséges lépést. Köszönjük nektek, hogy eljöttetek, és ez az adás.
És a mai este zárásaként, ahogy már az elején említettem, a közgazdasági gondolatok után ismét egy kicsit visszatérve az irodalom a közgondolkodás területére, 14. századból Petrarca gondolatait szeretném idézni a kartagságról. Vigyázz, nehogy te légy a vagyonodé, és ne a vagyonod a tiéd. Vigyázz, hogy ő szolgáljon neked, és ne te ő neki. Mert ha nem tudnád, több az olyan ember, akit a kincsei bírnak, mint aki a kincseit bírja. Több a vagyon embere, mint az olyan, aki vagyonnal rendelkezik. A kapzsiság és a lélek sivársága teszi az urat szolgálóvá. Tudod te is, mi haszna van a pénznek, hogy általa a legszükségesebbhez hozzáférhess. Ami túllépi a mértéket, nem gazdagság többé, hanem kötelék és bilincs, nem ékesítője a testnek, hanem békjója a léleknek, halmaz a gondnak, az ijedelemnek és hiánya a boldogságnak. Köszönjük, hogy eljöttek, és várjuk Önöket november 21-én a következő előadásra, amelynek témája a közjó és az emberi boldogulás, vagy az emberi boldogulás. Szép estét mindenkinek!